Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és ahogy ezt ígértem, és ahogy azt meg is szokhattátok, időről időre jön Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, és különböző témákat, különböző élethelyzeteket, területeket veszünk át, és azt gondoltuk, hogy legyen a szenvedélybetegség, kezdjük a legelejéről. A szenvedélybetegség fogalmát, hogyha meghatároznád, és aztán utána nyilván beszélgethetünk a kialakulásáról, az előzményeiről, az észrevételéről, a kezeléséről, a megoldásokról.
Hát ez egy jó bő téma lesz akkor, ezek igen. Szerint megint, amit sosem tudunk abbahagyni. Egyébként azt gondolom, hogy azért is volt jó ötlet talán ez, hogy mostanra hoztuk be ezt a témát, mert hogy nyáron azért ugye itt a fesztiválok és a különböző nyári programok, azok tudják hozni azt, hogy én most le akarok lazulni, és bármit használok ehhez, akár az alkohol, tehát nem kell nekünk a drogokig elmenni, az alkohol. Már elég, hogyha arról beszélgetünk, és Magyarországon a legnagyobb probléma, ami szenvedélybetegséggel kapcsolatos, az az alkohol használata. És ugye borzasztó nehéz, pont azért hozom az alkoholt, mert nagyon nehéz ezt meghatározni, hogy hol kezdődik az, hogy valaki problémás szerhasználó, ugye? Tehát, hogy pláne, hogy ez a, most jött egy barátom vidékről, és mondta, hogy hát ott mondták, hogy az öregek, hogy a pálinka az mindenre jó, tehát, hogy bármi probléma van, egy pálinkát meg kell inni. És hogy azért nekünk van egy ilyen.
De van is ebben, vannak dolgok, amikre ez igaz.
Oké, de ezt sokkal csak, több de mindenre igen, húzzuk persze, rá, mint amennyire persze, kéne.
De a nyilván a határ az egy fontos kérdés. Sőt, nekem most értelme az is eszembe jutott, hogy ahogy mondtad, hogy jönnek a fesztiválok, és jaj, lelazulunk, ide megyünk, oda megyünk, hogy lehet, hogy egy szenvedélybetegségbe előzménybe ez is keresendő, hogy hogyan viszonyulok ahhoz az időszakhoz, amikor egy kicsit így ledobhatom a mindent is magamról.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez egy nagyon fontos része ennek, hogy amikor valaki azt mondja, hogy este hazamegyek, és megiszom két pár bort, hogy az egész napi feszültséget így ledobjam magamról.
Magyarország 85%-a.
Igen, de akkor én azért abba az irányba szoktam elindulni pszichológusként, hogy most akkor várjunk egy picit, oké, hogy megiszom egy-két pohár bort, csak az a nem mindegy, hogy miért iszom meg. Tehát, hogy nem lehet, hogy akkor nem a lelazításon kell gondolkoznom a két pohár borra, hanem azon, hogy mitől vagyok én egész nap feszült. Mm-hmm. Tehát, hogy lehet, hogy ezzel kéne dolgozni.
Világos, de erre tudod, mi a válasz? Az, hogy a tennivalók miatt egy folyamatos hajszoltság, vagy egy folyamatos valamilyen tempóba vagyok. A lelazulás, elengedni a napot, kiengedni mindent.
Oké, de
nyárban,
egy csomó.
Inni egy pohár fröccsöt, vagy kettőt.
Tehát, igen, de ezt nagyon sokféleképpen meg lehet csinálni, ezt a lelazulást.
Lehet, hogy persze, lehet futni is.
És ugye egyébként mindig az a kérdés, hogyha mondjuk egy szerhasználatról beszélünk, mindig az a kérdés, és hogy mi az oka. Tehát mindig ez a kérdés. Tehát nyilván az, hogy valaki megiszik egy-két pohár bort, és mondjuk azt mondja, hogy nyár van, fröccsözöm.
Szezonális.
Tehát most ez nem feltétlenül szenvedélybetegség, és pont ez az, amit nagyon nehéz megfogni egyébként ebben, hogy hol kezdődik a függőség egy ilyen dologgal kapcsolatban. Hát erre vannak különböző definíciók, nagyon sokan, nagyon sokféleképpen megfogalmazták, de hogy érthető legyen, talán inkább abba az irányba mennék, hogy mi történik akkor, hogyha nincs otthon bor. Tehát ugye ez egy érdekes kérdés.
Egyébként szerintem ez a kérdés.
Igen, te egy, kettő pedig, én azt a mondatot szoktam használni, mert ez viszonylag érthető, hogy amikor valakinek az életminőségének a romlásához vezet az, hogy ő azt a bizonyos szert használja. És az életminőségem beletartozik az egészségem, a pénztárcám, a szociális kapcsolataim,
igen,
a munkahelyem.
A passzivitásom, aktivitásom, mihez van erőm, mihez nincs erőm. Igen.
Úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, és ami még nagyon fontos, hogy ezért a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, vagy egy problémás szerhasználattal kapcsolatban, mindig ott van a háttérben a hazugság, a játszma, a bűntudat, a szégyen, a titok. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy valaki felismeri-e magán, hogy szenvedélybeteg, akkor ez a sok dolog, amiről mi most beszélünk, plusz az ok, hogy ő miért csinálja, ami nagyon sokszor rejtett, tehát ez egy tudatalatti történés, van benne egy feszültség, de jók voltak azok, amiket mondtál, hogy persze rohannunk kell, meg munkánk van, meg odaérek-e időben, meg a nem tudom, a barátommal mi van, egy csomó minden, de közben lehet, hogy van egy olyan hátsó ok, és azért általában kiderül, hogy van egy hátsó ok, ami benne egy folyamatos feszülést okoz. Tehát ami az egész életére. Tehát nem az aktuális napok, témák, emberek, feszítik, hanem mondjuk a gyerekkorából hoz olyan dolgokat, amik nagyon, például ami most nagyon örülök neki, hogy felkapott téma lett, és nagyon sokat foglalkoznak vele, a szenvedélybetegek gyerekeivel, akik már mondjuk felnőttek. Tehát, hogy ott egy csomó olyan dolog van a háttérben, amit ők gyerekkorukból hoznak magukkal. És akkor persze nyilván az ember kamaszként kritizálja a szüleit, hogy mi az, amit így akarok csinálni, mi az, amit nem, de a szenvedélybeteg életmód az egy életmód.
Meg hát ez egy minta, amit így aztán van, lehet másolni. Egyébként általában ez van, a vagy lemásolod, vagy a gyökeres ellentéte, de mondjuk nincs is más lehetőség, tehát vagy igen, vagy nem. Vagy
hát igen, mert ez a kettő, amit ismerek, vagyis hát azt, hogy lemásolom, azt teljesen ismerem, az komfortzónán belül van. A nem másolom le, az meg a lázadásnak a felső foka, amikor csak azért semmit csinálom.
Igen, hát meg csak az, hogy komfortzónán belül van, de mondjuk én ahhoz tudok rossz, tehát rossz emléket kötök, bár ez olyan nagyon érdekes, mert azt én megfigyeltem, hogy az alkoholszag például, tehát annak, aki az egész gyerekkorát azzal tölti, hogy a szülei alkoholszagúak, van benne egy rossz érzés.
Igen.
Tehát ezt általában kifejezik, hogy undorodnak tőle. Viszont mégis előfordul, hogy választanak olyat, aki akár alkoholt fogyaszt, akár komolyabban benne van, és kiderül, hogy az agyban az tárolódik, hogy az apukám, akit egyébként szeretek, puszítad nekem alkoholszagú, akkor ez oké. Miközben egyébként másik oldalról meg undorító, nem akarom.
Igen, de hogy azért használtam ezt a szót, hogy komfortzóna.
Ja, értem.
Tehát én ott, és ez a komfortzóna az egy minőségsemleges szó, tehát, hogy nem ért, tehát, hogy ez nem, se nem pozitív, se nem negatív, hanem egyszerűen ott érzem magam biztonságban. Tehát igen, a gyerekkoromban az jött, hogy az én apukám, aki a biztonságot kéne, hogy adja egyébként, mert ugye hát a férfi eleve a biztonsággal kapcsolódik össze, és mondjuk vegyük azt, hogy nem bántott engem. Tehát, hogy nem feltétlenül bántott engem, de nyilván akkor is egy alkoholista apa mellett fölnőni mindenképpen hatással lesz ránk, de hogy én például szoktam mondani, hogy az én apám alkoholista volt, tehát, hogy én szenvedélybeteg családi háttérben nőttem föl, ezt így nem mondanám, mert 6 éves koromban elvált az anyukám, meg az apukám, de hogy az én apukám engem sose bántott. És őt nagyon szeretett engem. És azért az alkoholszag mindig ott volt körülötte. Tehát igen, ez olyan tudattalatti folyamatokat indít be, amit az ember, hogyha egy terápiában nem rak helyre, akkor torzíthatja a személyiségét, a viselkedését, vagy eleve ez az egész szenvedélybetegséghez kapcsolódó gondolkodását, vagy reprezentációját a fejében.
A szenvedélybetegség legyen is bármilyen szenvedélytárgya alapvetően egytől fakad? Az, hogy mi iránt van szenvedély, az csak egy eszközválasztás, tehát hogy drog, alkohol, tehát a fájdalomcsillapítás mértéke változik, de a szenvedélybetegség közé tartozik akár a játék, a szexuális viselkedés. Tehát azt kérdezem, hogy a szenvedélybetegség mögött mindig, akkor így lehet, hogy így pontosabb, hogy mindig valamilyen nehézséget, fájdalmat kell, mert a fájdalom az szerintem az egyértelmű.
Igen.
Ezt ugye Máté Gábor óta biztosan tudjuk, hogy talán így van az a mondat, hogy aki traumatizált, az nem biztos, hogy szenvedélybeteg lesz, de aki szenvedélybeteg, az mindenképpen traumatizált.
Igen, és erre akkor van egy olyan mondatom is, ami ugyanerre passzol, hogy minden szenvedély meg beteg mögött diszfunkcionális családi háttér áll, de nem minden diszfunkcionális családból jön ki szenvedélybeteg. De igen, tehát ez egy jó megfogalmazás, hogyha valaki szenvedélybeteg, ott biztos, hogy volt valami a háttérben. Tehát önmagától azért valaki, bár hát ez egy borzasztó nehéz kérdés, hát ugye itt a nagyon komplex dolog az, hogy valakiből szenvedélybeteg lesz, vagy nem, és az is egy jó kérdés, amit te föltettél, hogy milyen szert választ. Tehát van egy spirálunk, ahol először kipróbálom azt a valamit. És ez egy nagyon fontos pont egyébként, ez a kipróbálás, ez a szint ebben a spirálban, mert az van, hogyha nem jött be az az adott szer, amit én kipróbáltam, akkor valószínűleg nem fog tovább menni ezen az úton. Ez egy nem fontos dolog.
Oké, de akkor is keresem fel, tehát van az úgynevezett fájdalomcsillapítást.
Valószínűleg, hogyha nekem tényleg van valami olyan problémám, mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen hiánypótlás az, amire szoktuk használni egyébként a szert. És hogyha a diszfunkcionális családi háttérből jövünk, vagy onnan, hogy én gyerekként megkaptam-e a szeretetet, vagy a törődést a szüleimtől, megkaptam-e az elfogadást, vagy plusz, milyen mintát láttam otthon. Tehát borzasztó sok minden lehet az, ami ezt befolyásolja, hogy aztán egy kipróbálás után, amikor nekem nem tetszik az adott szer, tovább próbálkozom el. És igen, valószínűleg, hogyha nekem van a háttérben valami problémám, tovább fogok gondolkozni, mert a fájdalom, ami bennem van, ami nem egy kimondott fájdalom, hanem egy ilyen lappangó, folyamatosan jelenlévő feszültség, fájdalom, traumatizáltság, azt én valahogy le akarom küzdeni. És lehet, hogy ezt nem is tudom kimondani, hogy ez bennem van, hanem ez egy érzés, ami engem végigkísér az életemben. És a kipróbálás során találok valamilyen olyan szert, ami nekem megkönnyebbülést hoz, vagy egy kis felejtést hoz, akkor valószínűleg tovább fogok menni ennek a szernek a használatával. Ami itt még nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy az a szer, amit találtam, az mennyire, mekkora az addikciós potenciája, ami azt jelenti, hogyha mondjuk egy ópiát származékról beszélünk, heroin így a köznyelben, akkor hogy érthető legyen, annak borzasztó magas az addikciós potenciája. Tehát ott 2-3 alkalom után nagy valószínűséggel az én szervezetem kívánni fogja ezt az adott szert. És erre mindenki mondja, hogy fú, de durva az ópiát. Igen, de az alkohol például, annak nagyon alacsony az addikciós potenciája. Tehát mire én függő leszek az alkohollal kapcsolatban, az egy 20-30 év. De pont azért, mert ilyen nagyon hosszú idő az, ja, és addig el is tudom bagatelizálni, jó, hát mindenki volt már részeg, te is voltál már részeg, ne? Hát jó, mi a baj azzal, hogy én iszom? 20-30 év alatt nagyon szépen ki tudok alakítani egy alkohollal kapcsolatos életmódot, és tényleg az alkohol a mindennapjaimat befolyásolni fogja, és átszövi a mindennapjaimat, miközben azt mondom, hogy de hát ez csak alkohol, nem egy heroin.
Egyik oldalról, másik oldalról, meg ugye nyilván nem mindegy a mértéke, nem mindegy, hogy azt te hogy bírod.
Igen, csak
de
azért mondom...
ez az, amire a Zaher Gábor azt mondta, hogy az alkoholbetegség, az is alkoholbetegség, amikor kristálypohárból a vacsora mellé, hogyne? De minden nap.
Csak tehát, hogy könnyebb itt... elbagatelizálni.
Hát hogyne?
Pont azért, mert alacsonyabb az addikciós potenciája, meg pont azért, mert szociálisan elfogadottabb. Plusz, ami még fontos, bárhol, bármikor beszerezhető, és nagyon sokféle van belőle. Tehát, hogyha én nem szeretem, nem tudom a keserű italokat, akkor veszek édesitalt. Borzasztó veszélyes az alkohol. Bocsánat, és akkor a spirálban tovább mennék, mert kipróbálom, igen, akkor hetente használom buliba rekreációs szinten. A következő az, hogy van egy problémám, és azt gondolom, hogyha én leiszom magam, akkor legalább addig elfelejtem, de egy aktuális problémád. Aztán jön a negyedik szint, amikor már naponta használom azt az adott szert, lehet, hogy észre sem veszem, és az ötödik az az, amikor viszont már kényszeresen használom az adott szert. Ezt egy spirálként kell elképzelni, hogy egyre gyorsabban pörgök bele a legaljába, viszont ami nagyon fontos, hogy bármelyik szintről bármikor ki lehet szállni. Csak ugye minél mélyebben vagyok, vagy minél hosszabb időt telt el, annál nehezebb ezt megoldani, ezt a dolgot.
És miért? Mert annál ismerősebb, annál berögződöttebb, annál kevésbé látom, hogy hogyan is választak új utakat? Mert nekem van ezzel kapcsolatban egy ilyen gondolatom is, hogy annyira szokás.
Hát hogyne, persze. Hát az egész életem köré, ugye amikor azt mondtuk az elején, hogy az életminőségemet befolyásolja, vagy az életminőségem romlásához vezet, akkor azt is mondom én ezzel, hogy az egész életem köré a szer köré csoportosul. Tehát mi most itt beszélgetünk, és én azon gondolkozom, hogy van-e otthon rozéből hűtve, vagy nincs. Tehát, hogy mert hogy tudom, hogy nekem úristen, hogyha én itt nem tudom, végigcsináltam a munkámat, akkor én megyek azonnal, és nekem valamit innom kell, mert már borzasztóan hiányzik. Tehát, hogy függő vagyok, és igazából én akkor működöm jól, hogyha egy bizonyos mértékű alkohol szint van az én véremben, és akkor tudok jól működni. Mert ugye a másik, ami nagyon fontos, a tolerancia, ami azt jelenti, hogy az elején én elkezdek valamit használni, és ugyanannak a hatásnak az elérése érdekében nekem mindig egyre többet kell használnom abból a valamiből, ugye? De ezt nem lehet akár meddig csinálni. Tehát egy idő után már hiába használok egyre többet, én egyre rosszabbul leszek. És egy idő után én már nem azért iszom alkoholt, vagy nem azért használok bármilyen szert, amire rákattantam mondjuk, mert jaj, de jó, hogy van, hanem azért, mert kell. Mert ha nem használom, ez akkor
viszont,
nem működöm.
Ez viszont egy óriás különbség.
Igen.
És az kérdés, hogy ezt felismerjük-e. Zenélünk, és aztán utána folytatjuk a beszélgetést. Innen vendégem már Gyarmati Ritával, tanácsadó szakpszichológussal maradjunk.